Imádkozzunk, testvéreim! Drága mennyei atyánk, úgy van, ahogy énekeltük, hogy azért jöttünk erre a helyre, hogy találkozzunk veled. Szeretnünk hallani hangodat, szeretnünk, hogyha megszólítanál, szeretnünk, ha rávilágítanál életünkre. És mindaz, ami helytelen, ami nem egyező akaratoddal, változzunk abból. Itt vagyok, Istenem. Vizsgálj meg mindannyiunkat ezen az délután kegyelmedből. Amen.
Amen. Énekeljük a kivetített éneket.
Thank you.
testvéreim, Isten igéjét fogjuk olvasni, Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levél, harmadik részéből. Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott második levelének harmadik részéből, a 4-től 11-ig terjedő verseket fogjuk olvasni. Ilyen bizodalmunk pedig Isten iránt a Krisztus által van. Nem mintha magunktól volnánk alkalmatosak valamit gondolni, úgy, mint magunkból, ellenkezőleg, ami alkalmatos voltunk, az Istentől van. Aki alkalmatosokká tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem betűjé, hanem léleké. Mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Ha pedig a halálnak betűkkel kövekbe vésett szolgálata dicsőséges vala, úgyhogy Izrael fiai nem is nézhettek Mózes arcának elmúló dicsősége miatt, hogy ne volna még inkább dicsőséges a léleknek szolgálata. Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges az igazság szolgálata. Sőt, a dicsőített nem is dicsőséges ebben a részben az őt meghaladó dicsőség miatt. Mert ha dicsőséges az elmulandó, sokkal inkább dicsőséges, ami megmarad. Amen. Köszöntjük szeretettel a kedves testvéreket ezen a délutánon Isten házába, ahol maradandó, értékes dolgokat gyűjthetünk Isten tárházából. Meg akar bennünket ajándékozni ezekkel a kincsekkel, és üdvözlünk mindenkit az Úr házába. Tegye az Úr áldottá ezt a délutánt, nyissa meg a szívünket, használja a különböző szolgálatokat, azért, hogy tudjunk épülni és növekedni lelkileg. Most az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, azután Bálint Vilmos testvér fog szolgálni.
Uram, csak az a vágyom, hogy mindig kicsim legyen, hogy vezethess kézen fogva, rossz útra ne tévedjen.
Jó vagy hozzám, vágy Isten, szolgáljak
már szívesen.
Tiszta szívet,
tiszta szívet,
hadd idézzek egy igeverset a Zsoltárokból, a Dávid Zsoltárából. Örvendezek, mikor mondják nékem, hogy menjünk el az Úr házába. Drága testvéreim, nem tudom, hogy te hogy jöttél ma az Úr házába. Örvendező szívvel, vagy azért, hogy meg ne szóljanak, hogy nem vagy itt, vagy azért, hogy találkozzál és elbeszélgessetek különböző dolgokat testvérekkel, barátokkal. Dávidnak valami hiányzott az életéből. Érezte, hogy szüksége van, és örvendett, hogy mondták neki, hogy menjünk az úrházába. Ő vágyott az úrházába, mert ott kiöntötte szívét az Úr előtt. Dicsőítette a jó atyát, és egész biztos, hogy kérte a jó atyát, hogy mindaz, ami nem tetsző az életébe, fedje, dorgálja, mert jól esett neki, hogy az Úr megszólította. Te most milyen szívvel vagy itt az imaházba? Örvendsz, hogy itt lehetsz? Érzed, hogy szükséged van arra, hogy most találkozz Istennel, azért jöttél? Akkor jó helyt vagy. Akkor jó helyre jöttél. Ha találkozni akarsz Istennel, ezen a délutánon lehet találkozni. Ha akarod, hogy Isten megszólítson, ha akarod rendezni életedet, még lehetséges. A templom, az imaház egy olyan hely, ahol lehet találkozni Istennel, és ahol gyógyulnak a betegek. Nem egy klub, nem a szentek klubja, nem. Nem azért jövünk ide, hogy egymást lássuk, hogy egymással találkozzunk. Akkor jaj nekünk. Azért jövünk, hogy rendezzük életünket. Azért jövünk, mert meg akarjuk hallani az Úr szavát. Azért jövünk, hogy fedjen, dorgáljon, és mindaz, ami még nem helyes az életünkben, meglássuk az Úr jelenlétében, az íge fényében, és igyekezzünk abból változni. Így jöttél? Ha így jöttél, akkor jól tetted. Mert találkozhatsz Istennel, akiről azt olvassuk egy másik Zsoltár részben, hogy aki megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden betegségedet. Ilyen Istenünk van. Ilyen Istenhez jöhetünk, és bízhatunk benne, és kérhetjük őt, és dicsőíthetjük őt mindazért, amit képes megtenni bennem, elvégezni az életünkben. Így legyünk most itt ezen a délutánon. Nyissuk meg szívünk ajtaját a drága Úr Jézus előtt, hogy azt a munkát, amit el akar bennünk végezni, elvégezhesse. Most az énekkar szolgálatát kérjük, és az énekkar szolgálata után pedig Gedő Lévi szolgálata következik.
Jöjjtetek, Isten, menj jövő, szent tűzedet kérem szívből, új életet te adhatsz nekem, most is szüntelen. Örülj a minden előtt, boldog perceket veled feletődött, áldódott Jézusra emlékszem,
Hát szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és örülök, hogy itt lehetek az Úr házában. Engedjétek meg, hogy olvasok fel egy pár ige verset a Bibliából. Zsoltárok 135. részéből az első három verset. Dicsérjétek az Urat, dicsérjétek az Úr nevét, dicsérjétek az Urat, akik szolgái vagytok, akik ott álltok az Úr házában, Istenünk házának udvaraiban. Dicsérjétek az Urat, mert jó az Úr, zengjétek nevét, mert az gyönyörűséges. Szeretnék bemutatkozni. Gedő Fülöp Lévi a nevem, kicsit több, mint amit mondtak. A Fülöp is benne van, de Lévinek szólíthattok nyugodtan, és tegezhettek is. Azt olvastam itt az igében, hogy dicsérjétek az Urat, hát én is dicsérem az Urat, mert idáig megtartott. Mondhatom azt, hogy fiatal vagyok, de akkor is kell dicsérjem az Urat, és hálát adjuk mindenért. Kérték a testvérek, hogy egy kicsit mutatkozzak be. Hát 12 éves koromban fogadtam be az Urat a szívemben egy táborban, és nagyon jó volt akkor, és nagyon felbuzdított minket az a tábor is, és friss gyermekként fogadhattam be az Urat, és hálát adok ennek neki, és azért is hálát adok, mert hívőszülők kezei alatt nőhettem fel, és hálát adok azért, hogy hívők voltak a szüleim, és hívők a szüleim. Hát nyilván vannak olyan testvérek itt, akik felteszik azt a kérdést, hogy hogyan jutottam idáig, és hogyan lehetek itt Szatmáron, vagy hogyan bukkanthatom fel ide Szatmára. Hát nem is olyan hosszú ez a történet, mert nem sokat voltam én egy ötrenivel, csak egy évet, de Isten azt is megáldotta, és hálás vagyok ezért. Hát sokat imádkoztam azért, hogy adjon feleséget nekem az Úr, és adott is, és egy táborban megismertettem Rennit, és úgy lehetek itt Szatmáron. Hát nagyjából még rólam annyit, hogy Besztercéről érkezek, és hálát adok azért az Úrnak, hogy Besztercén is sokat tehettem az ő nevében, és Isten megáldott engem sok jóval, amivel őt dicsérhettem, és nem vagyok azért boldog, mert ott hagytam a szülői gyülekezetemet, de boldog vagyok azért, mert a feleségem mellett lakhatunk, és nem kell külön országban, mint mások külön városokban élünk, hanem itt lehetek mellette, és állátotok ezért az Úrnak, és olyan jó, hogy az Úr ilyen egyszerű embereket keres, mint mi, és mai reggelen, ahol voltunk, azt hallottuk, hogy arról volt szólva, hogy Mózes is úgy volt elhívva, mint pásztor, és Dávid is úgy volt elhívva, mint pásztor. Hát én se végeztem el egyetemet, én se végeztem el teológiát, de hálát adok az Úrnak, hogy mindenkit elhív, és ilyen egyszerű embereket hív el, akit fel akar emelni, és olyan jó, hogy az Úr felemel minket, és hálát adhatunk mindig neki, és dicsérhetjük őt mindig. Szeretném, hogyha mindenkit megáldana az Úr, és szeretném azt, hogy szívünkben mindig hálaadás legyen, és tudjunk mindenért mindig hálát adni. Amen.
Most pedig a testvérek láthatják, hogy elég hiányos az énekkar, a zenekar is. Elmentek a gyermekeink, diákjaink más városba tanulni, de azért szolgálni akarnak. Örülünk ennek, és most a zenekar szolgálatát kérjük.
nagyon sok szeretettel köszöntöm a testvéreket. Ma reggel, amikor ránéztem a telefonra, láttam, hogy 15-e van, és eszembe jutott, hogy pont 3 hónapja annak, hogy az esküvünk volt, és 3 hónapja annak is, hogy itt élek Szatmáron. És elsősorban meg szeretném köszönni a testvéreknek azt, hogy első perctől, már a kezdetekben szeretetteljesen és kedvesen viszonyultak hozzám, hisz ez nekem is sokkal egyszerűbb volt, és sokkal könnyebben be tudtam illeszkedni egy új gyülekezetbe, egy nagyobb gyülekezetbe, és kívánom azt, hogy az Úr mindannyiunk életét áldja meg gazdagon is, és mindig így tudjunk viszonyulni az új tagokhoz és az új emberekhez, hogy ezáltal is tudjuk Istent bemutatni. Egy történetet szeretnék felolvasni, ami számomra nagyon sokat mondó, és hiszem azt, hogy a testvéreknek is lesz üzenet belőle. Képzeljük el, hogy egy repülőgépen utazunk, és egyszer csak kirohan a pilóta az utastérbe, és elordítja magát, hogy kigyulladt a repülőnek a motorja, és le fogunk zuhanni. Az egyetlen megoldás az, hogy ki kell ugrani. Ki fogunk ugrani a repülőből. Mindenkinek van ejtőernyője, mindenki kap majd ejtőernyőt. Kiossza az ernyőket, és útbaigazítást ad. Majd felsorakoznak az utasok az ajtó előtt. Mielőtt ugranának, az első utas azt mondja. Lehet egy kérdésem? Hát lehet, mondja a pilóta. Van rá mód, hogy rózsaszín ejtőernyőt kapjak? Nem elég, hogy adtam ejtőernyőt? Ugorj! A második azt mondja, én zuhanás közben nagyon émelygek. Nincs valami gyógyszere, hogy ne legyek rosszul? Gyógyszer nincs, de van ejtőernyő. A másik azt mondja, tériszonyom van, én félek. Nem lehet valami megoldást erre? Megoldás nincs, ejtőernyő van. A másik azt mondja, nekem az jutott eszembe, hogy változtassunk stratégiát. És mégis jobb lenne, ha mindannyian lezuhannánk a repülőgéppel együtt. Lehet, hogy mégis túléljük. A pilóta ránéz, meglöki, és kiesik az ajtón. A másik kesztyűt kér, a másik csizmát, a harmadik vágni akar, míg a gép közelebb kerül a földhöz. És a pilóta ordítozva kiáltja. Nem értitek? Mindent adtam azzal, hogy ejtőernyőt adtam nektek. Mindent megadtam, amire szükségetek van. Ez elég. Mindenről gondoskodtam, amivel megmenthetitek az életeteket. Az ugráshoz csak egy dologra van szükség. Ejtőernyőre. Lehet, hogy ez a történet valótlannak tűnik és abszurdumnak, de sajnos, hogy vannak ilyen emberek. És szerintem mindannyian egyetértünk azzal, hogy egy ilyen veszélyben és egy ilyen krízis helyzetben nem teszünk fel ilyen kifogásokat, és nem teszünk fel ilyen kérdéseket, hanem mentjük az életünket. De mindazok, akik Istent elutasítják, ugyanezt teszik, mint ezek az utasok. Csak az a legszomorúbb, hogy ők az örök életüket kockáztatják, ezek az utasok pedig a földi életüket. Pedig Isten mindenről gondoskodott, és mindazt megadta nekünk, amivel megmentheti az életünket, hisz ideadta az ő egyszülött fiát, Jézust, aki a mi ejtőernyünk, és aki képes megmenteni bennünket. És az ugrás pedig a mi kezünkben van, az a mi döntésünk, az pedig a megtérés, hogy élünk a kegyelemmel. De nem csak azok az emberek jönnek ilyen kifogásokkal és ilyen kérdésekkel, akik még nem fogadták el az Urat, hanem azok is, akik már ezt megtették. Akár a szolgálat területén, akár az adakozás területén, akár a segítségnyújtás területén, mi is jövünk ilyen kifogásokkal. Én kívánom azt, hogy mindannyiunk hívő élete legyen természetes, tiszta, átlátszó hívő élet, hiszen ez a megnyerő. Amen.
Szia meg a testvéreket, nagyon ritkán vagyok itten. Az imaházban itt vagyok, csak nem itt fent. Azt mondta Vilmos testvérem, hogy akinek üzenete van. Hála az Úrnak, mi az összes emberek üzenetek vagyunk. Én vagyok az üzenet, mert Isten kegyelmet adott, hogy ide jöjjek, ugye? Ez az üzenet, ez csoda dolog. És a legnagyobb üzenet a Biblia. A Biblián kívül nem tudunk más üzenetet mondani. Én úgy vélem magamban, hogy aki szeretné a Bibliát még hozzátenni, vagy olyan érdekes dolgot mondani, olyan mélyebb dolgot, mint a Bibliában van, hát az téved önmagában. A 98. Zsoltár első verse. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Ez az Úr Jézusról van szó, meg minket is megsegített az Úr az ő jobb kezével és a szentséges karjáról. Nemrégen volt szó a növekedésről. Én a bambuszfához hasonlítom a növekedésemet. Indiában van bambuszfa, ott nő lassan. Elültetik a bambuszfát, egy év, két év, három év, négy év, öt év, és nem történik semmi. Megfogad, csak nem nő. Majd esetleg öt év után, vagy esetleg tíz év után, ahogy olvastam a kis revisztában, felnő nagyon-nagyon gyorsan. Bocsánat. Egy nap alatt képes egy métert nőni. És a bambuszfa 5, 6, 7, 10, 15 métert nő. Olyan magasra nő a bambuszfa. Arra gondoltam magamban, hogy hallottam az öregekről, az öreg testvéreinkről, hogy már amikor öregszel megfele, akkor nem felfele nősz, hanem lefele. Hát én magamon érzem, hogy lefele nővök, és nem ijedtem meg, mert ha lefele nővök, akkor bele fogok térni a koporsóba. Így is úgy is beletérünk mindenki. Az Úr adja, hogy szívünkben, lelkünkben, életünk által énekeljünk az Úrnak új éneket. Sok új ének van, és az ének azt mondja a régi ének, hogy énekeld a régi éneket, hirdesd a régi ígét. Az ének akkor új, hogyha elkezdünk minden nap énekelni az Úrnak, szívünkből, akkor megújul. Mert megújul az Isten kegyelme, megújul a nap felettünk minden reggel. És ezért hálát kell adjunk. A Jóisten áldja meg a testvéreket, hogy tudjunk hálát adni mindenkor. Amen.
Thank you. Sok szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet. Pont eszembe jutott, mikor Vilmos testvér mondta, hogy akinek van gondolata, azt mondja el, hogy én a múltkor azt mondtam, hogy nekem mindig van a szívemben üzenet. Aztán gondoltam, hogy most így nem jövök ki, nem mondok, mert a múltkor nem régiben itt voltam. De valahogy a lélek azt üzente Vilmos testvérnek, hogy akkor tegye próbára a szívemet, hogy tényleg van mindig üzenet a szívemben. És van is, és font kapcsolódik ahhoz, amit testvérünk mondott a bevezetőben, de kapcsolódik ahhoz is, amit az előbb itt testvérem itt mondott, hogy tanuljunk új éneket a régi ige által is, és a régi éneket is lehet új énekként énekelni. Az elmúlt időszakban sokat foglalkoztat az, hogy ki is vagyok én. Vagy hogy lefordítsam számotokra, testvéreim, hogy ki is vagy te. Nem tudom, hogy gondolkozott-e már valaki azon, hogyha így körbe kéne írja saját magát, hogyha feltennék neki azt a kérdést, hogy ki is vagy te, mit válaszolnál erre? Édesanyám lehet, hogy mosolyog rajta, mert tegnap és ma így már feltettem neki ezt a kérdést, hogy ki is vagy te. És ő mondta elsősorban egy anya. Nem mondott butaságot, nem mondta rosszul. És ahogy így gondolkoztam rajta, és a lelket is kértem, hogy boncolgassa velem ezt a témát, úgy arra jöttem rá, hogy ha azt mondanám, hogy én vagyok Dobai Zsolt, az csak a nevem. Az, hogy Zsolt nevet kaptam, az, hogy Dobai vagyok, az azt jelenti, hogy abba a családfába tartozom. A koromat mondanám, hogy az vagyok én, az sem én vagyok, mert az csak egy idő, amennyit itt eltöltöttem a Földön. Ha azt mondanám, hogy szociológus vagyok, az csak a foglalkozásomat jelenti, de nem én vagyok. És ahogy így boncolgattam, azok a régi jól ismert igék jutottak eszembe, és kerültek elém, hogy megváltott vagy. Tovább megyek, lehet még erősebb lesz, szent vagy. Ugye azt olvassuk több helyen is, bátorításául Pál apostoltól, hogy szentek vagytok, szentek legyetek, merjetek szentek lenni. Aztán azt olvassuk a zsidókhoz írt levélben is, hogy királyi nemzet, szent, szent nemzet, szent papság. És gondolkoztam azon, hogy én bűnös ember, aki annyi minden rosszat el tudok követni, mégis azt mondja rólam a Biblia, hogy te szent vagy. Mit jelent ez a szentség? És imádkoztam magamban, hogy hozza közelebb hozzám az Úr, hogy mit jelent szentnek lenni a mindennapokban. Hogy tudom megbékíteni a lelkemet, a bűnök, és a különböző dolgok vagy turpisságaim mellett azt, hogy én szent vagyok, megváltott vagyok. Testvérem említette a bevezető bizonyság tevésében, hogy reméli azért jöttünk ide, hogy találkozzunk az Úrral, és nem csak azért jöttünk, mert ez egy szenteknek való klub. Hiszem azt és tudom azt, hogy jól mondta testvérem. Én annyival egészíteném ki, hogy hiszem és remélem azt is, vagy szeretném már remélni azt is, hogy a maga jó értelmében, ahogy a Krisztus tanít bennünket, ez egy nyitott szentek klubja is ez a gyülekezet. Klub olyan furcsa, ezért inkább használjuk a gyülekezetet. Aztán így tovább boncolgattam, rájöttem egy érdekességre, még nem a vége, hiszem azt, még sokat kell tanítson az Úr nekem, de megosztom a testvérekkel. Ahogy így boncolgattam, elém jöttek azok az igeversek, amikor a Mózes könyvében le van írva az, hogy hogyan nézett ki a szent sátor. Milyen edények voltak benne, mik voltak találhatók benne, hogyan kellett azt felépíteni, hogyan nézett ki. És olvassátok el, testvérem, mert nagyon tanulságos. Van benne egy rész, amikor az edényekről beszél, az arany edényekről beszél a Biblia. És azt mondja ezekről az edényekről, ezekről az arany edényekről, hogy ezek szentek voltak. Mit jelent, hogy szent? Félretettek voltak. Félre voltak téve Isten számára. És ahogy ezt gondolkoztam, annyira megbátorított az ige, hogy sikerült kibékülnem a saját gondolataimmal, a saját lelkemmel. Miért? Mert akkor, amikor a díszműves, az aranyműves megcsinálta az edényeket, lehet még nem tudta, hogy abból néhány külön lesz választva. Ő megcsinálta a legjobb tudása szerint azokat az edényeket, azokat az aranyedényeket, És majd jött a pap, és azt mondta, hogy ezek a szedények, ez a néhány, pontosan tudjuk, hogy hány, ezek szentedények. Ezeket félretesszük az Úrnak. És úgy megvilágított az Úr, hogy különbözik egyik edény a másiktól. Semmiben nem különbözik. A mintája, a formája, az anyaga ugyanolyan minden edénynek. De mégis a szentedények abból különböznek, hogy Isten azt mondta, hogy ez az enyém. Ezt magamnak tettem félre. És hiszem azt, hogy ez az egyik oldala a mi szentségünknek is már itt a Földön. A szentség, hiszem azt, az nem egy olyan dolog, amit majd csak a mennyben érünk el, hanem akkor, hogyha megváltott engem a Krisztus általa, én is félretett vagyok. Félretett vagyok az ő számára. Ugyanúgy, mint az edények is egyik a másiktól, én se különbözöm egyik embertől a másiktól, én is, bennem is vannak ugyanannyi hiába valóság, vagy otrombaság, vagy súnyaság, ha így kellemesen vagy szépen fogalmazok, mint a másikban. Csak bennem az a különbség, hogy én félretett vagyok. És hiszem azt, hogy ezáltal lehetek szent. Miért fontos ez, hogy ki vagyok? Úgy hiszem, hogy azért fontos, mert akkor, amikor szembenézel kollégáddal, szembenézel munkatársaddal, szembenézel szomszédoddal, és valahogy le kell reagálnod azt, ahogy ő él, vagy ahogy ő cselekszik, tevékenykedik, mint olyan ember, aki nem ismeri Krisztust, akkor fontos tudnod azt, hogy miben is van a te a Krisztus valóságod, miben van a saját szentségem. Néha ez olyan misztikusnak hangzik, és néha úgy imádkoztam, bevallom őszintén, hogy ez ilyen elérhetetlen dolog volt. De most egyre jobban rájövök arra, hogy ezt a félretettséget, ezt a szentséget napról napra egyre erősebben és egyre közelebb Krisztushoz akarom megélni. Azért, mert azt látom, hogy erő van benne. Hogy így lesz erő a szolgálatnak, így lesz ereje a bizonyságtevésednek, így lesz ereje az evangelizálásnak. Kívánom, testvérem, hogy forgassátok ezeket az igéket bennetek, és magunkban is. Jó néha leporolni egy ilyen régi igét, amit már sokszor elmondtuk, és énekben is sokszor énekeljük, hogy szent vagy, szentek vagyunk, meg mi is, szent közösség, mert erőt ad nekünk, mert az Úr félretett. És ez a félretettség, ez nem jelenti azt, hogy néha nem követek el bűnt, hanem azt jelenti, hogy ha el is követtem, a lélek szól, és jöhetek a kereszthez. És ugyanúgy hiszem azt, ahogy a szent edényeket annó ott a sátorban tisztogatni kellett, mert bebekoszolódtak, mert lehet, hogy néha elment a fényük, úgy vagyok én is. Isten közel jön hozzám, Krisztus közel jön hozzám, és az ő kegyelme áldozata árán tisztogatja az életemet. Azért, mert ő azt mondta rám, hogy szent vagyok. Kívánom, testvérek, hogy érezzétek azt, hogy milyen erő van ebben, hogy milyen erőt tud ez adni a mindennapokra. Amen.
Thank you.
segítsen az Úr bennünket, hogy hirdessük az ígét az életünkkel, és ragadjunk meg minden lehetőséget az ige hirdetésére. Az énekkar szolgálatát kérjük. Nagyon sokszor kapunk felszólítást arra, hogy szolgáljunk, és Isten bátorít bennünket a szolgálatra. A bizonyságtevések is erre bíztattak, vagy az énekek is, és jó, hogyha ezzel foglalkozunk. Ez az ige, amit most felolvastunk, amivel kell, hogy foglalkozzunk, ez azt is megmutatja és megmagyarázza, hogy milyen következménye, vagy milyen jó áldott következménye van annak, hogyha Istennek szolgálunk. Hogy milyen kiváltság az. Érdemes Istennek szolgálni. És hadd nézzük ezeket a dolgokat is nagyon tüzetesen. Pál apostol a korintusiaknak ír két levelet, amiről mi tudunk, amiről olvasunk, és tanítás, ezt kell tenni, így kell élni, és sokszor így vagyunk ezzel mi is, hogy tudjuk az igazságot, és tudjuk, hogy mit kell tenni. Most a Jóisten azokra az előnyökre, azokra a kiváltságokra hívja fel a figyelmünket, amiért érdemes Istennek élni és szolgálni. Figyeljük meg ezeket. Még mielőtt ezeket a kiváltságokat veszem sorba, szeretném kiemelni, testvérem, itt az ige a szolgálatot újra fontossá teszi. És ha figyeltük az igét, akkor szól, hogy az Ószövetség, a betű, a kőtáblákra vésett betűknek a szolgálata, vagy éppen az Új Szövetségről szól, mind a kettőben van szolgálat. Mert testvéreim, a lelki életünket és a szellemi életünket nem élhetjük úgy, hogy semmit nem teszünk. Hát én még nem vagyok megtérve, és akkor én nem tudok szolgálni. Nem tudok Istennek szolgálni, de sajnos, hogy akkor is szolgál az ember valakinek. Hát én még nem tudok bizonyságot tenni, még nem szabadultam fel bizonyos dolgoktól, még kötnek. Lehet, hogy nem teszek bizonyságot, mert vannak akadályok, de mindenféleképpen szolgálok valakinek valamit. Nem lehet egy olyan semleges területre menni, olyan semleges vizekre evezni, nem lehet egy olyan arany középút, nem lehet egy olyan terület, ahol azt mondom, hogy én most azt csinálok, amit akarok. Nem. Mert mi mindnyájan a szellemi világban a jó és a rossz harca közepette vagyunk, és vagy az egyiket szeretjük, és a másikat gyűlöljük. Tehát nem lehetünk úgy, hogy vagyok én, és vannak az ellenségeim. Tehát én egyikben vagy másikban benne vagyok, és a legjobb az, hogyha felfedezem és rájövök arra, önszántamból és önkéntesen, hogy én Istennek akarok élni, és Istennek akarok szolgálni. És ez a hívő élet. Sokan úgy látjuk, én például úgy láttam, mikor gyermek voltam, vagy nem voltam megtérve, már rájöttem, hogy én nem vagyok megtérve. Vallásos vagyok. Azt is láttam, hogy jó vallásom van, de nekem nincs kapcsolatom Istennel, én nem vagyok megtérve. És akkor rájöttem arra, hogy ezt meg kell tenni, és úgy terhelt ez engem, hogy nem jó ez így. És úgy gondoltam, hogy történik valami az emberrel, és akkor boldog leszek. Most olyan szomorú vagyok, és úgy levert, és majd, ha megtérek, akkor boldog leszek. Hát elértem, biztos, hogy az Úr ad boldogságot a megtéréskor. De ez a boldogság nem cél önmagában. És a hívő élet nem azért van, hogy nekem legyen valami, hogy Isten nekem vagy bennem csináljon valamit. Ez tart valameddig is, és lehet tartani ezt az állapotot valameddig. Igazából rá kell jönni, mint ahogy az Új Szövetség levelei nagyon sokszor az elejétől kezdve megmondják, szolgálni kell, az Urat kell követni, föl kell venni a keresztet, menni kell. És akkor azt mondja az ember, de hol van ebbe a boldogság? Hol van ebbe a szépség? Hát miközben végzem ezt a szolgáló életet, megtapasztalom az életembe azt a sok áldást és a sok jót. Mondta az egyik lelkipásztor testvér, hogy mindig mondta az egyik tag, egy testvér a gyülekezetből, hogy milyen jó nektek, mert mindig mész más gyülekezetbe, prédikálsz egyet, elmész családokhoz, belelátsz a testvérek életébe, hát milyen jó neked. És akkor egyszer azt mondta neki, hogy nézd, ha te azt mondod, gyere egyszer, lásd meg, hogy milyen velem jönni. És elment egyszer. Hát pont úgy adódott, nem szervezte ezt meg a lelkipásztor testvér, de úgy adódott, hogy a testvér, akihez mentek majd ebédre, nagyon messze lakott. Hideg volt, tél volt, egy pár kilométert kellett gyalogoljanak dombokon, völgyeken keresztül, még erdőn is keresztül kellett menni. És a testvér azt mondta, de lelkipásztor, de hol lakik már ez a testvér, ez az atyafi? Ő egyedül volt a testvér. Gyertek testvérek, már nincs sok, és beszélgettek. És az a testvér annyi kérdéssel volt a lelkipásztor felé, ez aki ott volt közöttük, csak csodálta, hogy ez így működik. Amikor végre odaérkeztek, egy nagyon szegényes házhoz érkeztek. Ahogy a testvér kinyitotta az ajtót, tessék befáradni, kedves testvérek, kedves vendégek. Hát ott volt a felesége 6 gyerekkel. És bemutatta őket egy az egyik, egy kicsi szoba, szegényes volt, koszosak voltak a gyerekek. Mind kérdezte az a testvér, de vajon itt lesz ebéd? A testvér mondta a feleségének, drágám, tegyed az ételt, mert a mi testvéreink a vendégeink, és leültek, ők voltak az előkelő vendégek, és az édesapa, a testvér mind kérdezte a lelkipásztort, a gyerekek is ott néztek, és az a testvér, aki addig is figyelt és hallgat, mind azt gondolta magába, hogy itt most csak mi ketten fogunk enni. Lesz ezeknek itt annyi étel, hogy adjanak ennyi embernek? Hát megvolt az ebéd, úgy rendezték a vendégek, hogy mindenki leüljön, és mindenki kapjon egy-egy falatot, egy-egy valamit, csak éppen, hogy fogyasszanak. És ahogy jöttek hazafele, akkor azt mondta az a testvér a lelkipásztornak, hát testvér, nagyon sokat tanultam. Nagyon sokat tanultam. Hát mit tanultál, testvér? Hát tanultam a türelmet, tanultam az alázatot, tanultam az önmegtagadást. Mind arra gondoltam, hogy mennyi van otthon, ezeknek nincs, máskor fogok küldeni nekik. Sokszor, amikor távolról nézzük a dolgokat, azt mondjuk, hogy milyen szép. Amikor benne vagyunk a dolgokba, azt mondjuk nehéz. Amikor kijövünk, vagy benne vagyunk, azt mondjuk, jaj, de jó, ugye? Az Úr tanít bennünket. És Isten azt akar, és Pál apostol ezzel az igével, testvéreim, rá akar bennünket venni, hogy a szolgálat az nem csak egy olyan szép beszéd, egy ünnepi alkalom, szép ruhába felöltözök. Van, amikor elő kell venni a kötőt. Van, amikor a seprűt kell elővenni, nem, hogy elűzzek valakit, hanem, hogy a takarítást szolgálatát elvégezem, vagy apró cseprő dolgokban, de megtalálom-e a helyem az Úr szolgálatában? Mert nem lehet egy semleges állapot. És a legjobb az Úr szolgálatában. És hadd mondjam el akkor azokat a kiváltságokat, azokat az előnyöket, amelyek az Úr szolgálatával jár. Valahogy úgy vagyunk ezzel, mint amikor az ember munkahelyet keres, És ott leírja, hogy milyen feltételeknek kell eleget tegyen az ember, és azt mondja, na, még eleget teszek ezeknek, de kíváncsi vagyok, hogy vajon mit nyújtanak ők? Hát mennyi a fizetés? Hát az miért nem írta oda? Mennyi a szabadság? Milyen ott a körülmény? Hát lássam, hogy tisztaság, meleg van ott, meg amilyen a körülmény. Ezek mit kínálnak? Mi a kiváltság ezen a munkahelyen? Hát nagyon sokszor mi is tudjuk a feltételeket, most soroljuk fel röviden a kiváltságokat. Talán ott kezdeném, testvéreim, az, hogy az első nagy kiváltság az, hogy meggyőződéssel szolgálhatunk Istennek. Nem csak a fejünkben van az ismeret, a tudás, biblia ismeret, vagy ilyen vallásos ismeret, hanem meg vagyunk erről győződve a szívünkben is. Ez talán az egyik nagyon nagy előny. Nem tudom, testvéreim, ha ezt felfogjuk, hogy nem csak kívülről fújjuk, hanem tudjuk belülről is. Ez a lényege az új szövetség szolgálatának, a Krisztus szolgálatának. Nem, hogy bemagolom, megtanulom, hanem a szívemben rejtem a te beszédedet. És onnan belülről származik minden jó, minden áldás a szívből. És erről beszél Pál apostol nekünk. Ilyen bizodalmunk van az Isten iránt a Krisztus által. Ez az alkalmas voltunk, ez a meggyőződés, ami a szívünkben van, ezt nem magunktól van. Most azok, akik mentek Korintusba, említettem a múlt vasárnap, azok, akik valószínű Jeruzsálemből jöttek, ajánló levelekkel, lehet, hogy jó szónokok voltak, talán jobb szervezők voltak, mint Pál apostol, és egy kicsit ezek az emberek aláásták a Pál apostol tekintélyét. Már a testvérek kezdtek gondolkodni, tényleg, de olyan furán nézett ki az a Pál. Olyan gyenge is volt a megjelenése, a beszéde, a levele, az kemény, az durva. És ők kezdtek ebben meginogni. Aztán újra látták, hogy azért ezek az emberek nem annyira becsületesek, és újra elfogadták Pál apostol tekintét, és Pál apostol elhivatkozik, és ezt mondja, hogy nem csupán megtanulni, nem csupán kívülről fújni, nem csupán ismételni megszokás szerűen valami tradíció szerint, hogy most imádkozunk, most énekelünk, hanem a szívünkből száll. És ez a nagy kiváltság, testvérem, és a nagy áldás, hogy Isten ezt az Úr Jézus Krisztus által meg tudja ezt tenni. Van-e ilyen vágy a szívedben, hogy most is, most itt, mikor együtt vagyunk, és ilyen szép ünnepélyes a keret, de talán otthon is, amikor szűkösebb a körülmény, és nem olyan ünnepélyes, talán könnyek vannak a szívedben, a szemeden, az arcodon, fájdalmak, problémák, kétségek, de akkor is közeledsz az Istenhez. Nem azt mondod, hogy az a templomi életem, az a vallásos ruhám, köntös, és azon kívül csinálok, ahogy nekem tetszik. Nem így. A kiváltság az, testvéreim, hogy teljes meggyőződéssel, teljes odaadással szolgálhatunk a Krisztusnak. Van-e neked ez a teljes meggyőződés? Ott van-e állandóan? Lelkesít-e? A másik dolog, amit ki szeretnék emelni, ahogy itt Pál apostol mondja, hogy az új szövetség szolgái lehetünk. Már nem az Ószövetséghez tartozunk. Testvérem, nem tudom, ha átgondoltátok-e valaha, milyen lenne, ha mi az Ószövetség szertartása szerint kellene élni. Tudjátok, hogy kellett volna ide jöjjünk ma délután? Valamilyen jószágokkal, kinek galamb, kinek bárány, vagy nagyobb jószágok, ki tudja, hogy milyen dolgokkal kellett volna ide jönni, akkor itt kellett volna legyen egy oltár, én itt késsel, meg baltával, meg teljes ilyen felszereltséggel kellett volna itt legyek ezekkel a dolgokkal. Azt mondja Pál apostol, hogy nem így. Ott mindent kellett tudni, hogy a vér, a kövér, ezek a dolgok, a húst, hova kell tenni, a bőrét, hova kell tenni, és olyan nehézkesnek tűnik ez nekünk. És azt mondja Pál apostol, most már nem így. A kiváltság az, hogy az új szövetségnek lehetünk a szolgái. És Isten megígérte az új szövetséget, és ennek az új szövetségnek a lényege, a legfontosabb mondani valója az Úr Jézus Krisztus. A legfontosabb üzenet az Úr Jézus Krisztus. Nem valami szertartások, éppen hogy szembeállítja az ószövetségi szertartásokat, a betűt, és az Úr Jézus Krisztusnak az életével, az Úr Jézus Krisztusnak a személyével. Mi az Úr Jézus Krisztust imádjuk, és ez a kiváltság. Mi nem egy vallást követünk. mi nem egy szertartáshoz ragaszkodunk. Nekünk nem egy liturgia az, ami fontos. Mi nekünk egy személy. Az Úr Jézus Krisztus a legfontosabb és a legdrágább. Ő az új szövetség szerzője. Mondhatnánk úgy is, testvéreim, ha munkahelyről beszélünk, és megyek egy munkahelyre, várom, hogy ott egy tisztviselő fogadjon és tárgyaljon vele minél szebben. Most úgy képzeljük el, testvéreim, hogy amikor az Úr Jézushoz közeledek, akkor ő annak a munkahelynek, annak a vállalatnak a vezetője, annak a vállalatnak a tulajdonosa, ő személyesen jön el hozzám, és azt mondja, hogy gyere, én a tulajdonos, mindent megteszek, hogy te ott dolgozzál nálam. Nem szeretnél? Én mindent megteszek, bármit megteszek, csak gyere oda, mert neked ott a legjobb. Hát, hogyha gondolom, ilyen javaslatunk van, ilyen lehetőségünk, akkor az ember elfogadja. Így vagyunk mi a hívők, testvéreim, az új szövetségben. Önkéntesen imádkozhatunk Istenhez bármikor az Úr Jézus Krisztus által. Énekelhetünk, nem csak akkor, amikor az imaházban vagyunk, a templomban, hanem bármikor, otthon, az utcán. Olyan szép az, amikor lehet látni hívő testvéreket, hogy dudorásznak egy-egy éneket, hogy fütyülésznek egy-egy dallamot, és felismerik ezt talán az utcán járókelők, románok, vagy cigányok, vagy bármi nemzetiségűek, de összeköt bennünket az Úr Jézus. Ez olyan csodálatos. Ez a kiváltsága és az előnye az Úr Jézus szolgálatának. Hogy nem valami merev, nagyon régi rituálékat, unalmas dolgokat követhetünk, hanem az újnak lehetünk a részei. Ugye, jobb lenne dolgozni egy új autógyárba, mint egy roncstelepen lenni. Ott bontani a régi autókat, a rozsdás autókat, nem jön ki a csavar, nem pászol ez az autóhoz. Milyen jó lenne az új gyárba dolgozni, ahol minden tiszta, és az új autók mennek ki, és látod, hogy mennyire örülnek és vágynak az emberek. Valahogy így vagyunk mi a hívő emberek, hogy ott vagyunk az újnál. Az újba értékeljük ezt, testvéreim. Köszönjük meg Istennek, és használjuk ki a lehetőséget a szolgálatra, mert Isten ezt akarja. A másik terület, testvéreim, az életnek a szolgái vagyunk mi. Nem tudom, ha figyeltük itt, hogy van a betű, meg megöl, azt mondja. A lélek az életet ad, az megeleveni. Na hát mi az élet mellett vagyunk. Ma lehet ezt sokat hallani, ugye a pro-life mozgalom, az élet mellett vagyok, nem kell megölni a magzatot édesanyja méhében, életet kell neki adni, és, de nem csak erre, hanem mi hívő emberek az életet akarjuk támogatni mindenféle szempontból. És így szeretném szólni egy kicsit, testvéreim, hogy az ószövetségi törvény, ami Istentől jött, ami kőtáblákra volt írva, ami nagyon, de nagyon szigorú szertartásokhoz vezetett. Azt mondja Isten igéje, hogy az a betű megöl. Hát ilyenek voltak a zsidók, és ugye tudjuk az Úr Jézus életéből, hogy mennyit bajlódott, mennyit mondjuk így, hogy vitatkozott, beszélgetett az Úr Jézus az írástudókkal és a farizeusokkal, mert ők a betűt akarták tartani. Így mondja Mózes, hogy meg kell mosakodni. Mózes azt mondta, hogy ha megkapjuk, hogy ilyen bűnt követett el valaki, akkor meg kell kövezni. És igazuk volt nekik? Igazuk volt. Egyféleképpen a törvényt mondták, a betűt idézték, de azt mondja itt az ige, hogy a betű, amely csak ennyi, az megöl. Az nem ad életet, és mi az új szövetségnek a szolgái az életet támogatjuk. És ez az élet bennünk van, ez az élet nálunk van, és ez látható, testvéreim, és ez a csodálatos. Mondta egyszer az egyik családtag, mondta azt, hogy ők gyerekek hogy tértek meg. Volt egy nagyobbik bátyjuk, aki nagyon a világba járt, de nagyon csavargó és nagyon ilyen életet élt a szülők fájdalmára és nagyon szomorúságára. És egyszer a fiú, hát nem éppen józanul került haza, még valamit tudott beszélni, inkább vitatkozott. És azt mondja, hogy mi gyermekek, hogy láttuk, hogy édesapánk hogy viselkedik a testvérünkkel. Aki koszos volt, aki csúnyán beszélt vele. Végül lefektette, és amikor elcsendesedett, azt mondja, édesapa megpuszilta.
És úgy ment ki a szobából. Ennél nagyobb prédikáció nem kellett. Mi a gyermekek azt mondtuk, hogy lehet ilyet? Miért tette ezt így? És a gyermekek is, majd aztán a fiatal ember, aki olyan életet élt, megtért azóta, Istennek a gyermekei szolgálják az Urat. Lehetett volna mondani a betűt, ugye? A törvényt, a szabályt, és az jó, és az helyes. De ezen túl, ennél több, erről beszél itt Pál apostol, a lélek, a betű megöl, a lélek megelevenít. Olyan életet ad, olyan útra vezeti az embert, olyan igazságokat mutat meg, amit addig ő tudott elméletileg, de most életté vált az ő számára. Ez a kiváltság, testvéreim, hogy láthatjuk azt, hogy rendezzük a dolgokat úgy, hogy emberek az üdvösségre jussanak, a megtérésre, az igazi életre jussanak. Ezt akarja Isten, hogy ilyen szolgái legyünk az Istennek. Nem csak akik ölnek, hanem aki öl és elevenít, gyógyít, felemel, mint az irgalmas samaritánus, kiteszi magát, vállalja mind azzal a dolgokkal, a nehézséggel, ami ott van, de oda teszi magát és életet közvetít. Biztos, testvéreim, hogy a mennyben majd fogunk találkozni azzal a félhortavert emberrel és az irgalmas samaritánussal. Lehet, hogy százszor, vagy ezerszer, vagy milliószor megköszöntöm már az irgalmas samaritánusnak. De lehet, hogy nekünk is van, akinek meg kell majd köszönni. Legfőképpen az Úr Jézusnak. De életet közvetíteni. Nem száraz, unalmas betűket és szövegeket, mert ez nem kell az embereknek. Annyi elmélet van, testvéreim. A rengeteg van, tele van a világ. Elméletekkel is folyik a tanítás és az üzenet, de mi életet közvetítsünk. Isten ezt akar, ez a kiváltság, és ez az Úr Jézus Krisztus által adatik. Erre törekedjek, és erre törekedjünk. A következő dolog, ami megint kiváltságunk, az igazság hirdetése. Itt nem arról akartam szólni, hogy az igazságot félre kell tenni, a törvény az nem helyes, Mózessel már nem kell foglalkozni, már a Mózes könyveivel, vagy ezekkel az ószövetségi igékkel, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy igazából mi a teljes igazságot hirdetjük. Nem csak az árnyék van most már, hanem a valóság. Most már nem csak a fényképet mutogatjuk, hogy ne, ez az én drága megváltóm, hanem én be tudom mutatni az Úr Jézus Krisztust az életemmel, és azt mondom, hogy én beszéltem vele. Én rábíztam az életemet. Én kértem tőle, és ő megsegített. Tehát ilyen beszélő viszonyban vagyok az Úr Jézussal, és lehetsz te is, és erről beszél Pál apostol, hogy ez az igazság. Nem bemocskolni embereket, mert ott Korintusban, akik megérkeztek, ezek a tévtanítók, ezt próbálták tenni. Apollóst is, Pált is, meg a többieket, és megrendítették azoknak az embereknek, a hívőknek a hitét. De Pál apostol azt mondja, hogy nem így, hanem a teljes igazságot, a Krisztusban levő igazságot. Az, ami az ember lelkét építi, ami felemeli, nem egy olyan gyenge, puhány dolgot, szeretetet, érzéseket kell továbbadni az embereknek, ami gyengévé teszi az embert. Nem, hanem amely telve van igazsággal, ígével. Ugye Pál apostol az előző versekben, ahogy múlt vasárnap említettem, az igéről beszél. Nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik meghamisítják az Isten igéjét, hanem tisztán, sőt, szinte Istenből szólunk, az Isten előtt, a Krisztusban. Mennyi jelző, hogy mi az Istenit, az Isten igéjét hirdetjük. Majd mondja, hogy a mi levelünk ti vagytok, beírva a mi szívünkbe, ami szolgálatunk által nyert levele vagytok. Tehát az igazságok ott vannak bennünk, de ez nem csak egy elmélet. Ez nem csak egy ilyen hittétel, hitvallás, amit az ember bemagol, tudja, és ennyi az egész. Nem, ezek megtartják az életünket. Mert nézzétek meg, ugye eszetekbe jut, vagy nekem eszembe jut, amikor nem voltam megtérve, én hittem az Úr Jézusban. Hittem az Isten létezésében, hittem az imádság erejében. Nem a hittételekkel volt a probléma, mert ezeket mind elfogadtam. És nagyon sok ember így van ezzel, hogy elfogadja ezeket az igazságokat. De akkor, amikor ezek az igazságok életemmé lesznek, meggyőződésemmé lesznek, és tudom ezeket az igazságokat élni most már. Megélt igazságok. Nem csak megértett igazságok, hanem megélt igazságok most már. Erre akar az Isten rávezetni, és ez csodálatos, testvéreim. Átélni, hogy tudom az igazságot, és tudom cselekedni az igazságot. Most már, ha hallom a szeretet témakörét, vagy a megbocsátás témakörét, vagy az adakozás, vagy az önmegtartóztatás, akkor ez az életem része. Így tudom élni ezeket az igazságokat. Nem úgy, hogy hát ez csak valakik kell, hogy cselekedjék. Nem, mindenki. Élek-e ez az igazságok szerint úgy gyakorlatiasan és igazán? És az utolsó előny, testvéreim, hogy még nagyon sok dolog körülöttünk elmúlik, az Úr Jézus Krisztus szolgálata, az Új Szövetség szolgálata az megmarad. Úgy olvastuk itt, hogy sok minden elmúlik, sőt a dicsőített nem is dicsőséges ebben a részben az őt meghaladó dicsőség miatt, mert ha dicsőséges az elmulandó, dicsőséges, sokkal inkább dicsőséges, ami megmarad. Sokkal inkább dicsőséges. És amikor a Biblia a dicsőségről beszél, az Isten dicsőségéről, vagy az Istennek a lakóhelyéről beszél, a mennyországról, ahol dicsőség van. És ezt mondja az Úr, hogy ilyen a hívő embernek az élete és a szolgálat. Az nem hiába való. Ahogy mondta az Úr Jézus, egy pohár víz nem veszíti el a jutalmát. Nem a jutalomra nézek én itt, a földi jutalomra, hanem én végzem a szolgálatot. Végzem a szolgálatot, mint a zsareptai özvegy, aki megmondta egyenesen, és nagyon őszintén megmondta Illésnek, hogy ennyi van. De ennyi van. És akkor Illés azt mondta, jó, értem, menj haza, és nekem süss először. És azt tette. Aztán jött az áldás, és a jutalom, és a megmaradás, és ezt tette Pál apostol. És az elődök, az ige szolgálatában, az Új Szövetség szolgálatában, hogy nem tanácskoztak testtel és vérrel, nem azt nézték, hogy nekem mi marad, hanem azt, hogy mit tudok tenni. És megyek, és Pál apostol ment, és utazott. Említettem a múltkor, hogy milyen nagy útakat tett meg, veszélyek és mindenféle probléma, ami akkor volt, a betegség. És ő ment. Mert ő nem azt nézte, hogy mi az, ami nekem marad, a kényelem, az idő, a sok minden, ami nekem van, hanem ő azt odaadta, és ezt befektetésnek nézte. Nem arra gondolt, hogy jaj, milyen kidobott idő, pénz, energia, most elmentem oda, írtam egy levelet a korintusiaknak, vagy a galáciaknak, ki tudja, mi lesz ebből. Nem ezzel a dologgal csinálta ő, hanem ez az, ami megmarad. És kezdődik előről a dolog, testvéreim, mert ez, ami megmarad az Úrért, igazából meggyőződésből fakad. És kezdhetjük előről, hogy mi az Úrnak teljes meggyőződéssel kell szolgáljunk, az Új Szövetség szolgálja, Krisztusnak a szolgái vagyunk, nem képek előtt kell megálljunk, nem szobrok előtt, nem csontok előtt kell megálljunk, nem nyitott koporsó előtt kell megálljunk, és ott csókolgatni valakinek a csontjait, meg ilyen dolog. Nem ez a mi részünk. Az Új Szövetség, a Krisztusi, az, ami lelkesít, ami életet ad, ez a mi osztályrészünk. Lelkesít bennünket ezt, testvéreim? Látjuk ennek az értelmét, látjuk ennek a kiválóságát. Hát ragadjuk meg ezt a gondolatot ezen a délutánon. Köszönjük meg ezt Istennek, és éljünk teljesen az ő akarata szerint életünk minden napjában. Amen.
Oh.
Köszönjük, jó Istenünk, hogy ezen a mai napon vizsgáltál bennünket, hogy hogy is élünk. Segíts meg, hogy a te akaratodhoz igazítsuk az életünket. Adj nekünk vágyat, készséget arra, hogy változtassunk az életmódunkon, az értékrendünkön. Kérlek, hogy könyörülj rajtunk, és add, Uram, a szívünkbe ezt a mély vágyat, oldhatatlan vágyat, hogy neked éljünk és neked szolgáljunk. Kérünk, Urunk, hogy munkálkodj minnyájunknak az életében, és ha kimegyünk ebből a teremből, az imaházból, hadd tudjunk igazán Isten tiszteletű életet élni, szolgáló életet élni, hogy embereket hozzád vezessünk, hirdessük az igét, és segítsünk mindenkinek. Kérünk, hogy erre adj kegyelmet és áldást minnyájunknak. Amen.
Amen.